Szeretett gyülekezet, a mai vasárnapon Mózes első könyvéből olvasok, a 13. fejezetből, Mózes első könyvének 13. fejezetéből az első 12 verset olvasom. Talán sokunk számára ismert történet ez, amikor Ábrám és az unokaöccse Lót élete elválik egymástól. Figyeljünk a történetre következőképpen. Még ugye ekkor Ábrámnak nevezzük, nem Ábrahámnak. Tehát Ábrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót, aki az unokaöccse volt, szintén vele jött. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. De Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai. De az a föld azonban nem bírta már tovább eltartani őket, túl sokan voltak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak tovább együtt, ráadásul össze is vesztek Ábrám jószágának pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Azért Ábrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előttünk az egész ország, váljunk el. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Lóté volt tehát a döntés joga, körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, éppen ezért Lót a Jordán környékét választotta lakhelyül magának, és elindult kelet felé. Így váltak el egymástól. Testvérek, a felolvasott történetből egyetlen, egy pontosabban két verset szeretnék kiemelni Mózes első könyve 13. fejezetéből. Ezért ezt mondta Ábrám az unokaöccsének, Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előttünk az egész ország, váljunk ketté. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Eddig a kiemelés. Ha egy szóval össze kellene foglalni ennek a történetnek a gyökerét, akkor az a szó így hangzik, hogy konfliktus. Konfliktus. Egy ókorban élt család életébe pillanthatunk bele, és láthatjuk, hogy ennek a családnak az élete sem volt mentes konfliktusoktól, szerintem csak úgy, mint a modern kor családjai élete sem mentes ettől. Az, hogy mi a konfliktus, sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Látjuk itt jelen esetben a föld, a termőföld hiány, pontosabban a mező, a rét hiánya, vagy mérete okozott konfliktust. Egész egyszerűen annyi állata volt már ennek a két embernek, hogy nem fértek el egy területen. A konfliktusra talán egy jó megfogalmazás, hogy két merőben ellentétes értelmezés és megoldási javaslat ugyanarra a problémára. Két merőben ellentétes értelmezés, megoldási javaslat ugyanarra a problémára. Ha megnézitek, minden konfliktus gyökere valahol ebben van, ugyanazt a problémát látjuk, csak éppen máshogy tekintünk arra, éppen ezért máshogy látjuk a megoldást is. Sokan vagyunk itt házasak, szerintem nem kell különösebben mélyre kutatni az emlékeinkben, fölidézzünk egy-két házasságon belüli konfliktus helyzetet, aminek a gyökerei talán tényleg ugyanezek voltak. Volt egy adott probléma, és mennyire máshogy látja a feleségem, mint én? Mennyire máshogy látja a férjem, mint én? Pedig ugyanazt a problémát nézzük. A konfliktus tehát nyilvánvaló, hogy nem egy hőnáhított dolog, és ezért érthető az a gondolat, hogy alapvetően az ember konfliktus kerülő. Konfliktus kerülők vagyunk. Hát melyikünk szeretné, hogyha élete teli lenne nap mint nap, újra és újra egyre nagyobb konfliktusokkal? Melyikünk ugrándozna vidáman az utcán, újjongva, vagy éljen, megint konfliktusom van, éljen már, megint mindjárt megszakadok, egyikünk sem ilyen balga. Alapvetően kerüljük a konfliktust. Több útja és módja van a konfliktus kerülésnek. Talán az egyik leghétköznapi vagy ismertebb, amikor bár látjuk a tényeket, látjuk a konfliktust, látjuk, hogy az már kezd eszkalálódni, látjuk, hogy egyre több problémát okoz, mi mégis valami félreértelmezett békességvágyból úgy csinálunk, mintha még lenne egy kis türelmünk. Valahol olvastam már, nagyon tetszett, idehozom ezt az idézetet, ami pontosan erről szól. Ide hallgasson az uraság. Maga tönkretette az üzletemet. Romba döntötte a családomat. Börtönbe juttatta a fiamat. Megszégyenítette a feleségemet. Sírba vitte és elcsábította egyetlen lányomat. De vigyázzon, Lord Wallop, vigyázzon, én hirtelen haragú ember vagyok. Ne feszítse túl a húrt. Amikor az ember fölteszi a kérdést, hogy mi kell még? Tényleg ebben a helyzetben is békesség kell, és azt mondani, hogy jó, akkor még a békesség kedvére, akkor most még jó, akkor még akkor nem mondom ki, nem teszem meg. Amikor már minden körülmény kiállt azért, hogy szembe kellene nézni ezzel a konfliktussal, végre lépni kellene, ugye ilyen félreértelmezett, vagy rosszul értelmezett békességre törekvésből, vagy inkább mondjam ki, kimondom, gyávaságból, nem merünk lépni. Az ember tehát alapvetően konfliktus kerülő. De, és talán ezt már megszokhattuk, hogy a Biblia szemszögéből nézve a megszokott dolgok általában pont az ellenkezőjét jelenthetik. Én azt gondolom, hogy a konfliktus helyzet is tud pozitívvá válni az életünkben. Sőt, kimerem mondani, hogy sokszor a konfliktus helyzet mutatja meg igazán, hogy mi lakik bennünk. Egy kiélezett szituáció, egy döntéshelyzet, amikor érdek ellenkezések vannak. Hát azok tudják igazából kihozni, hogy mi van bennünk. Nos, e rövid bevezető után térjünk és gondolkodjunk felolvasott történetünkön. Az ókorban járunk, az ókor egy egész jól beazonosítható idő idejében, nagy népvándorlások kora volt ez, történelmileg ismert tény, tudjuk, hogy ebben az időben nagy birodalmak omlottak össze, nagy népvándorlások indultak meg. Hát ebben az időben indul el Ábrám is családjával, Isten hívására, abból a városból, ahol ő eddig élt, és megy az ígéret földje felé, amit megígért neki Isten. Vele tart az unokaöccse, Lót. Az unokaöccse mindig is Ábrám árnyékában élt, de látjuk, emlékszünk a felolvasásba, azért csurrant cseppent neki folyamatosan valami, a végére már egész jó kis vagyonra is szert tett. El is érkezünk a konfliktus helyzethez. Ráadásul ez egy családi konfliktus helyzet. Családi. Talán semmi nincs élesebb, mint a családi konfliktus helyzet. Egészen döbbenetessé tudnak válni családon belüli konfliktus helyzetek. Elnézést a egyszerű kifejezésért, de ki tudja hozni az emberből az állatot? Mert otthon talán sokkal kevésbé viselkedünk. Otthon már úgy is tudják, hogy én ez vagyok, miért takargassam? Talán nincs is veszélyesebb a családi konfliktusnál. És nézd meg, hogy ennek a családi konfliktusnak a gyökere az miből származik. Olyan érdekes ezt látni, hogy akkor jött a konfliktus, amikor megérkezett a gazdagság. Előtte nem volt konfliktusuk. Mert nem volt annyi állat, nem volt annyi jószág, nem volt annyi szolga, nem volt annyi cselér, egész jól megfértek egymással. Aztán egyszerre csak jön a gazdagság, és a megszokott normalitás fölborul. Jön a gazdagság, meggazdagodnak, és már nem elég számukra a föld. Ez ma pontosan így van. Ez ma pontosan így van. Semmi nem tud jobban megbolondítani embereket, mint a hirtelen jött gazdagság. És itt nem, értitek, nem csak pénzre kell feltétlenül gondolni, gondoljunk bele egy hirtelen jött sikerre, vagy egy nem várt, nem tudom, örökségre, vagy bármi, meg tud bolondítani embereket. Egész egyszerűen, ami ment eddig normálisan, minden a múlté, és valami új hatalom vesz erőt rajtunk az életünkben, hát ugyanígy volt náluk is. Ezért azt gondolom, mondhatjuk, hogy a konfliktus gyökere sokszor az, hogyha van, máskor az, hogyha nincs, harmadszor meg az, ha mind a kettő együtt van. Az is baj, ha van, az is baj, ha nincs. Látjuk, itt is ez volt. A gazdagságot már nem tudták úgy kezelni, ahogy kellett volna. Ebben a konfliktus helyzetben tehát egy családban a nagybácsi és az unokaöccs áll egymás mellett. Vizsgáljuk meg ezt a két szemét, ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan is kezelték ők a konfliktusokat. Tudjuk Ábrámról tehát, hogy egy gazdag ember volt. Ugye abban az időben a gazdagságot nem a parkolóban álló luxusautókban mérték, meg a bankszámla nagyságában, hanem az állatok számában. Mondhatni Ábrahám garázsában nem Ferrari állt, hanem teve, de abból jó sok. Gazdag ember volt. Nagyon gazdag volt. Azt is tudjuk egy más helyről, hogy 320 állandó katonája volt. Abban az időben ezt a hadsereget feltartani, ez egy komoly gazdasági potenciált jelentett. Emögött komoly gazdasági erő kellett, hogy legyen. Ábrám tehát egy sikeres ember volt, egy gazdag ember, aki magasra jutott, aki sokra vitte, és éppen ezért mindenki nyugodtan mondhatná, hogy hát az ilyen sikeres embereknek egy-egy döntés helyzetben vagy konfliktus helyzetben ugye természetesen előnyük van. Nézzük meg Lótot. Nem sokat tudunk róla. Ez az egy információnk van, hogy rokon, és folyamatosan Ábrámmal együtt megy. Élvezi a nagybácsi által jelentett biztonságot, mellette lassan, de biztosan gyarapszik ő is, csúran is, cseppen is, de semmi egyebet nem tudunk róla, semmi egyebet nem tud felmutatni, mint az, hogy ő a főnök unokaöccse. De ő ezért nem dolgozott. De ő ezért nem tett semmit. Ő ezért nem berejtékezett, ő ezért nem dolgozott reggeltől estig, látástól vakulásig. Látjuk tehát, hogy az ilyen ember, mint amilyen Lót is volt, mennyire nem tudja jól kezelni akár a gazdagságot, akár a konfliktus helyzetet. Miért? Mert mindent készen kapott az életébe. Mindent. Nem kellett semmiért dolgoznia. Ő mindig is valakinek a valakije volt, élvezte ennek az előnyeit, de nem tud felmutatni valamit, hogy gyerekek, ezt én értem el. Ő csak a főnök unokaöccse volt. És tökéletesen megmutatkozik a két ember lelkületeiben, vagy a lelkülete közti különbség abban, hogy ezt a nagyon komoly és súlyos konfliktus helyzetet hogyan kezelik. Szeretnék rávilágítani, hogy a kérdésnek komoly tétje volt. Sokszor könnyű nagyvonalúnak lenni, amikor nincs mit veszíteni, ugye? Sokszor könnyű több millió dolláros vagyonból pár százezer dollárt jótékony célra fordítani. Ugye a nagy sztárok milyen könnyen megteszik. De amikor tétje van, akkor mennyire nehezen tud az ember jó döntést hozni. Ábrám esetében a konfliktusnak tétje volt. Az volt a tétje, hogy fent tudja tartani azt a katonaságot, azt az életszínvonalat, azt a cselédséget, azt az őt körülvevő életet, amit eddig. Mert hogyha nem lesz elég legelő, elhullanak az állatok, oda a gazdagság. Tétje volt. És mégis azt látjuk, hogy Ábrám volt az, aki jó döntést tudott hozni. Mert nézzük meg, hogyan kezelték a konfliktust. Lehetett volna úgy, ahogy a világ szokta kezelni. Problémám van valakivel, agyonverem. Ha nem a szó szoros értelmében, de akkor képletesen. Munkahelyi konfliktusom van? Aláteszek. Pletykát kezdek terjeszteni róla. Megpróbálok keresztbe tenni neki. Megpróbálom ellehetetleníteni. Megpróbálom megalázó helyzetbe hozni. Megpróbálom olyan dolgokkal őt leterhelni, amiben tudom, hogy bele fog rodjani, és kimeríthetetlen tárháza van a világnak arra, hogy hogyan oldjuk meg a konfliktus helyzeteinket. Megtehette volna Ábrahám, hogy erőből kezeli a helyzetet? Hát hogyne. Hát ott volt 300 katona. Megtehette volna, hogy elkergeti Lótot is, azt mondja, hogy na öcsém, akkor végre állj a lábadra, szedd össze magad is, kezdj el dolgozni. Megtehette volna. És mégis mit látunk? Ő a valaki, aki vitte valamire, hátrébb lép egy lépést, és azt mondja az unokaöccsének, akkor válaszd te először. Válaszd te először. Mérd föl, hogy neked mi a jó, és akkor menj. Én ki tudom ezt mondani, és valahol látom, hogy te nem tudnád kimondani. Döntsél először te. És ismerjük a történetből, hogy Lót lelkiismert furdalás nélkül a jó földet választja, és ami akkor abban a döntéshelyzetben maradt Ábrahámnak, az a kevésbé jó föld, az a kicsit sziklás, az a kicsit, hát ismerjük a talán tévéből a palesztinai földet, az a pusztás, az a nem tudom, az maradt neki. És mégis Ábrám azt mondta, dönts először te. Ábrám számára egyik világi megoldás sem volt járható út. Ő nem erőből rendezte a konfliktusait, ő nem a másikat ellehetetlenítve rendezte, ő nem látszat békéket kötött, meg látszat jószívűségeket törekedett. Ő az Isten embere volt. Ő az életét az Isten törvényéhez kötötte. Az ő életében nem férnek bele olyan dolgok, ami a világéba belefér. Ő Isten embere volt. És ezért tudott így dönteni. Az ókorban, hogyha egy római hadvezér megnyerte a háborút, és a diadalmenet közben bevonult Rómába. Talán láttunk filmekben ilyen jeleneteket, az egész város kim van, ünneplik őt, szórják a mindenféle babérkoszorút, virágokat. Halad a kocsin, a város közepén a hadvezér, mindenki őt ünnepli, őt dicséri, dicsőíti, már-már istenként tisztelik. Minden oka megvan arra, hogy el is higgye, hogy ő valaki. Minden oka megvan arra, mert letett valamit az asztalra, megnyerte a háborút. Képzeljétek el, hogy a hadvezér mögött a kocsin, a harci kocsin, ott állt egy szolga, egy rabszolga, akinek csak egyetlen egy dolga volt. Egy mondatot folyamatosan a győztes hadvezér fülébe súgni, és ez a mondat így hangzik latinul, hominem, te memento, ami azt jelenti emlékezz, te csak ember vagy. Emlékezz, te csak ember vagy. Mielőtt elhiszed magadról, hogy valaki vagy. Mielőtt elhiszed magadról, hogy nincs lehetetlen. Mielőtt elhiszed magadról, hogy magadnak köszönheted. Emlékezz, ember vagy. És én ezt most hadd egészítsem ki egy szóval, ami Ábrám esetében az igazság. Emlékezz, Isten embere vagy. Te nem oldhatod meg úgy a konfliktusaidat, mint a világ. Te nem hozhatsz olyan lépéseket, mint a világ. Mert akkor hogy fogják rajtad meglátni, hogy Istened és Urad van? Emlékezz, Isten embere vagy. Testvérem, ha legközelebb konfliktus helyzetbe kerülsz, akkor merj hallgatni arra a hangra, ami ott mögötted majd megszólal. Emlékezz, Isten embere vagy. És határozza meg ez a lépéseidet, határozza meg ez a döntéseidet. Ne engedj a világ csábításának, mert különben káoszba fordul a világ. Emlékezz, te Isten embere vagy. Vajon van elég hitünk és bátorságunk ez alapján rendezni konfliktusainkat? Érdemes végig gondolni. Ábrám, mivel Isten embere volt, számára ez a tény jelentette a legnagyobb gazdagságot. Ez a gazdagság, hogy ő Istennel kapcsolatban lehet, hogy az ő élete Isten kezében van, felért minden földi gazdagság fölött, és semmi nem ért ennek a nyomába. Semmiért nem adta volna oda. Ábrámnak volt egy ígérete Istentől, hogy nagy népét teszlek, gazdaggá teszlek. Ő nem akart besegíteni Istennek. Ő nem hivatkozott arra, hogy nézzétek, milyen fain vagyok már. Már ezt is megéltem, ezt is túléltem, ezt is elértem. Isten embere volt, és ez meghatározta minden tettét és gondolkodását. Értjük ezt? Értjük ezt? Vajon hogy döntünk, amikor tétje van a dolognak? Vajon tudunk-e Isten emberei lenni akkor is, amikor talán pillanatnyilag gazdasági hátrányt kell szenvednünk? Vajon tudunk-e emelt fővel megmaradni Isten emberének akkor, amikor megaláznak minket? Amikor alaptalanul megvándulnak? Amikor minket tesznek ki a munkahelyünkről, pedig a másik sokkal kevesebbet dolgozott, és mégis én? Emlékezz, Isten embere vagy. És ha Isten embere vagy, akkor birtokosa vagy az ő ígéretének. Birtokosa vagy annak a csodának, amit így olvasunk a Bibliában, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Belemersz állni ebbe az ígéretbe? Belemersz kapaszkodni? Mersz az Isten embere lenni a legnagyobb konfliktusok között is? Gondold végig, hogy Ábrám mit tett a családi béke érdekében, hogy rendezni tudja a konfliktust. A kegyelmet választotta a törvény helyett, az alázatot a büszkeség helyett, az önmegtagadást a jogok helyett, az irgalmat az igazságosság helyett, a szeretetet az élvezet vágy helyett, és a jellemet a népszerűség helyett. Mert ő Isten embere volt. Ha te is az vagy, merj így dönteni. Amen.